Dicsőség és hála legyen az Úrnak, az ő kegyelmért és hűségéért, azért, amit kegyelemből tett mindannyiunkon és mindannyiunkért. Én a magam részéről nem szeretném elmulasztani, hogy mindnyájatokat nagyon szívélyesen üdvözöljelek. Különösen a szerdán magam is megtapasztaltam, mit jelent a fogadtatás, amikor egy 5 hetes távollét után megérkeztünk a Düsseldorfi repülőtérre, és számos testvérek sokasága fogadott bennünket. Ekkor tudatosult bennem, hogy mit is jelent valójában egy szívélyes fogadtatás. Öröm volt, virágok, ölelések, minden, amit össze lehet kötni egy szívélyes fogadtatással. Itt vannak a barátaid, itt vannak a testvéreid, itt vannak a testvérnők, itt otthon vagy. És mindezek tetejében, amikor hazajöttünk, a saját házunkon egy nagy Isten hozott tábla volt. Igen, ez valóban mesés volt. A sütemény már ott volt, minden ott volt. Ez volt a fogadtatás. És reméljük, hogy itt, mint gyülekezet, valami hasonló fogadtatással tudunk benneteket mindannyian fogadni. Azt akarjuk, hogy érezzétek, hogy őszintén és szívélyesen gondoljuk. Még ha korlátozottak is vagyunk talán abban, amit tehetünk, de Isten szeretete az határtalan. Azt szeretnénk, ha mindenkinek újra és újra kinyilatkoztathatnánk és közvetíthetnénk Isten eme határtalan szeretetét. A szeretet kommunikál, ezt láttuk, ezt tapasztaltuk. A földi szeretet megosztja magát. Megvan benne az igény, hogy valamit közöljön, a megosztás igénye. És Isten szeretete pedig annál inkább megosztotta magát Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Egy énekíró azt énekli, ó Isten szeretete, annyira teljes és szabad, ősidők óta és mindig új. Amikor a Golgotta fele tekintünk, és eltűnődünk azon, hogy mi mindenben is lett részünk Isten szeretete által, akkor tudjuk, hogy Isten mennyire jól gondolta ezt mindannyiunkkal. Ezt egyetlen száj sem tudja kifejezésre juttatni, ami gondolataink nem tudják kifürkészni. Éppen most énekeltünk együtt. Nyitva állnak a gyöngykapuk. Azoknak az embereknek, akik elveszettek voltak, akik bűnben születtek ugyan, akik el voltak ítélve, akiknek le kellett volna szállniuk a pokol mélységébe, de most a bárány vére által meglettek mentve, bűnbocsánatot nyertek minden bűntől és minden vétektől. Mentesítve lettek, részessé lettek az örök élet bizonyosságának. Ó, ez olyan kegyelem, amelyet nem lehet egyszerűen szavakkal leírni. De a szívünkben már most megérezzük egy kicsit, vagy megérezzünk egy kicsit abból, amit a túlsó parton fogunk megtapasztalni, ami Istenünkkel, és minden kiengesztelődöttel, minden megváltottal, mindazokkal, akik bűnbocsánatot nyertek. Már itt is dicsőséges, de addig, amíg a Földön vagyunk, bizonyos dolgok nem úgy fognak alakulni, ahogyan mi mégis szeretnénk. És ennek megvan az oka, hogy ne érezzük magunkat itt a Földön annyira otthonosan, hanem egyre inkább el legyünk szakadva, hogy szabadok legyünk mindattól, ami még lekötöz bennünket. Egy másik énekíró így énekel. Szakíts el engem a földtől, tedd naggyá a hitemet, ajándékozz nekem egy hűséges lelkületet, tégy engem egészen a magadévá, én Jézusom. Ezek nem csak szavak, amelyeket itt mondunk, ezt így is gondoljuk. Egy másik énekszerző énekli, félig megváltottnak lenni a gonoszságtól, az nem elég a léleknek. Teljes üdvösséget tanít a mi Bibliánk. És sorolhatnánk, és idézhetnénk tovább, ami a költőket és mindannyiunkat is foglalkoztatott és foglalkoztat. Nincs szebb dolog annál, mint Isten szeretetéről énekelni, mint Isten kegyelméről énekelni, és imádni őt azért, amit mindannyiunkért tett. A 103. Zsoltár pedig azt mondja, vagy az van írva, el ne felejtsd, hogy mennyi jót tett te veled. Az is megtörténhet, hogy elfelejtjük, ha már eltelt egy kis idő, hiszen azt énekeljük az egyik énekben, a refrénben, ne feledd, vagy emlékezz meg arról, hogy emberek vagyunk, feledékenyek és gyengék. De az Úr újra és újra megemlékeztet minket arra, hogy mit végzett, mit tett értünk. Ő váltotta meg életünket a romlástól, és megkoronázott minket kegyelemmel és irgalmassággal. Biztosak lehetünk abban, hogy ő, aki megbocsátja bűneinket, meggyógyítja minden gyengeségeinket is. Az egyiket nem lehet elválasztani a másiktól. Mert ugyanaz az Isten adta az ígéretet, hogy megszabadít minket a pusztulástól. Ő megtette ezt, igaz-e vagy sem. Ő megadta az ígéretet, hogy meggyógyítja minden gyengeségeinket. Megtette ezt is? Igenis megtette. És ha ezt hitben megvalljuk, és a Golgota győzelmi talajára állítjuk magunkat, akkor az ellenségnek el kell hagyni a helyet. Akkor Isten, az Úr képes lesz mindannyiunkban kinyilvánítani az ő hatalmas győzelmét, ahogy meg van írva. A hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Nem valamilyen hit, hanem az Isten szellem által kimunkált hit, amely a szent ígén alapszik, az a győzelem, amely már legyőzte a világot. Remélem, hogy mindannyian, akiknek ez a fajta igehirdetés új vagy idegen, mégis áldásban lesz részetek. Hiszen mindannyiunknak idegen volt valamikor a teljes evangélium hirdetése. De amikor megértettük, rádöbbentünk, hogy előzőleg meglettünk tévesztve, illúziókba lettünk ringatva, és váratlanul felismertük, hogy megállapítottuk, hogy Isten bevezet minket a világosságba, és megajándékoz bennünket az ő házának gazdag javaival. És egyáltalán semmiben sem szenvedünk hiányt. Mit tehetett volna még Isten azon kívül, amit már ősidők óta elvégzett? De vajon nem beszélte, vajon nem tárta fel az ő üdvösséggel kapcsolatos tervét, vajon nem küldte el az ő szolgáját és prófétáit korán és későn, ahogy meg van írva, vajon nem ismertette meg velünk az útját, úgy az új szövetségben, mint az ószövetségben, vajon nem adott-e betekintést még az örökké valóságba is, hogy mit készített azok számára, akik szeretik őt? A mi Istenünk egy dicsőséges Isten, egy csodálatos Isten. Csak azt kívánom, bárcsak már az első összejövetelen szabad mozgásteret adhatnánk Isten szellemének. Talán ritkán örültem annyira az Úr beszédének, mint most, amikor az utolsó éneket nyelveken elolvastam. Egyszerűen annyira megörvendezhettem, annyira szívből örülhettem, hogy milyen kegyelmes és milyen irgalmas a mi Istenünk. Milyen hűséges, hogyan tudja formálni a szavakat az ember szájában. ki tudna ilyen gyorsan verset írni? Micsoda, annyira lelettem nyűgözve, és annyira örültem a bencsőmben, hogy tudatában lehettem annak, hogy itt, ahogy itt egyszer olvastuk Isten szavaiból, az én szellemem uralkodik közöttetek. Ez minden, amit akarunk. Ez minden, amire szükségünk van. Nem emberi szellem, hanem Isten szelleme uralkodjon közöttünk. Ő vezessen és irányítson mindent átfogóan. Ő beszéljen és nyilatkoztasson ki. Ő vezessen el minden igazságra. Ó, hogy Isten szelleme mindannyiunkban szabad teret kaphatna, hogy az utolsó két értelmiségek is meglehetnének szüntetve, hogy mindannyian, ahogyan szeretett testvérem már mondta, magunkba fogadnánk az ígét, nem azért, hogy utána beszéljünk róla, hanem, mint Mária, hogy szívünkben foglalkoztassanak bennünket, hogy gondolkodjunk róla, hogy elmerüljünk benne. Akkor egy élő kinyilatkoztatássá válik számunkra, és meglátunk olyan dolgokat, amelyeket azelőtt soha nem láttunk. Kik azok, akik ma este először vannak itt, megkérhetem, hogy emeljétek fel a kezeteket egy pillanatra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, igen, bizonyára, ott is, igen, körülbelül 15-ön, körülbelül 15 testvérek. Titeket még egyszer szeretettel köszöntelek, hogy tudjátok meg, hogy szeretettel látunk benneteket. És különösen kívánom nektek Isten áldását. És remélem, hogy mindaz, ami itt elhangzik, termékeny talajra hullik. És százszoros gyümölcsöt terem az Úr ígérete szerint. Amint tudjátok, sok mindenről beszélhetnénk a Szentírásból. Témánk lehetne a betegek gyógyítása, lehetne az elragadtatás is, lehetne sok bibliai téma, amiről választhatnánk, hogy miről beszéljünk. De tudjátok, ahhoz kell tartanunk magunkat, amit Isten adott erre az órára, erre az időpontra nézve. És soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy most egy prófétai korszakban élünk, és hogy nem csak az alapvető bibliai igazságokról, vagy tanításokról beszélünk, mint ahogyan az a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében áll írva, nem akarjuk újra kezdeni a bűnbánattal és a keresztséggel, és így tovább, hanem tovább akarunk haladni a tökéletesség felé. Pál apostol másul azt mondja, hogy ahányan most tökéletesek vagyunk, hadd legyünk tehát ilyen gondolkodásúak, lelkületűek. Ebben az időszakban be kell legyünk vezetve Isten titokzatosságaiba. És azt hiszem, hogy az elmúlt idők folyamán minden bibliai témáról hallottunk már prédikációkat, de amint már mondtam, most egy prófétai korszakban élünk, ami nem kevesebbet és nem többet jelent, mint azt, hogy a bibliai proféciák újból beteljesednek a mi időnkben. És hogy Isten őrködik az ő szavai felett, hogy beteljesítse azt. Ő megnyitja a szemünket, hogy láthassuk mindazt, amit az új szövetség folyamán megvalósított. És különösen az idők végén azt is, hogy milyen módon szólt és kapcsolatban volt az ő népével. Ha mindannyian figyelmesek voltatok Isten ígéjének olvasása közben, akkor felfigyeltetek arra, hogy Pál apostol minden egyes levelében oktatja és tanítja a gyülekezetet. Ő átfogóan írt a szellemi ajándékokról, a feltámadásról, az ítéletről, az átalakulásról, az elragadtatásról, nagyon-nagyon sok. Igen, az összes bibliai tanításokról, amelyek a gyülekezet számára el lettek rendelve. Mindezekben a levelekben megjelenítette az embereknek Jézus Krisztust, mint Isten fiát, mint a megfeszítetett. Aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Az összes levelekben megtalálható minden tanítás a gyülekezetre vonatkozóan egészen az üdvösségtörténet prófétai részéig, amely a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében különleges módon elő lett terjesztve. És ha kellő figyelmet fordítunk az olvasottakra, akkor megállapíthatjuk azt, hogy a 9 szellemi ajándékok között, amelyek a gyülekezet épülését szolgálják, ott van a prófétálás ajándéka és a szellem többi ajándéka is. De amikor a profétikus részről van szó, ami a profétikus részt illeti, akkor látjuk Jézus Krisztus a 7 aranygyertyadarú között jönni, menni, és pedig mint az emberfiát, akinek a szájából egy éles kard, egy kétélű kard jön elő. Aztán a Jelenések könyvében nem olvasunk többet semmit egy rendelkezésről, a keresztséggel, az úrvacsorával, a szellemi ajándékokkal, vagy bármilyen más bibliai tanítással kapcsolatban. Ha beletekintünk a Jelenések könyvében, akkor egy mennydörgéshez hasonló hangot hallunk, aztán tudomásul vesszük az élő Isten kinyilatkoztatásait, aztán a Szent Szellem által át vagyunk helyezve a mennyei világba, úgyhogy kapcsolatba kerülünk mennyei dolgokkal. Ugyanúgy, ahogy János is felvétetett Isten szelleme által, hogy lássa azt, ami van, ami lesz, és ami volt, és ki lett nyilatkoztatva neki. Ezt egyszer látnotok kell ahhoz, hogy megérthessétek, mit jelent az, amikor Isten elrendele a gyülekezetnek a profétai szolgálatot, és ott kinyilatkoztatja azt a gyülekezetben. Az emberek többsége csak azt látja, ami a levelekben elő lett terjesztve, ki lett fejtve, tanítanak, és nem fogják fel, hogy üdvösségtörténetileg már is keresztül mentünk mindezeken, vagy az összes gyülekezeti korszakokon, és most megérkeztünk a kegyelem idő végére. És egy prófétai résznek kell beteljesednie a prófétai kijelentések szerint. Ez az, amiben az emberek megbotlanak. Ez az, amit nem értenek meg. Ha valaki elolvas nekik valamit a Róma 7-ből, azt mind megértik. Ha valaki elolvassa tovább a Róma 8-at, még mindig megértik, és Isten igének mindezen leírásából, amiért mindannyian hálásak vagyunk, de egy Pál apostol, aki ki tudta jelenteni akkor, ami eleve el volt rejtve az emberek fiai elől, az most nyilvánvalóvá lett téve nekik, vagy meg lett jelenítve most az ő szent apostolainak és prófétáinak. Mi volt az akkor? Pál apostolnak nem csak a gyakorlati dolgok rendjében kellett intézkedjen a gyülekezetben, hanem az üdvösség történetét is osztályoznia kellett, és váratlanul, amikor prédikált, elolvashatjátok az apostolok cselekedet 13-ban, és a zsidók elutasítják, és azonnal tisztában van azzal, hogy milyen ige szakasz helyén való, és azt mondja, meg van írva, világossággá tettelek téged a pogányok számára, és amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek, és mindazok, akik az örök életre rendeltettek, hívőkké lettek. Ő tisztában volt nyomban azzal, mint egy Istentől küldött ember, mint proféta, mint apostol, hogy nem csak az úrvacsoráról, a keresztségről, a feltámadásról, és ezekről a dolgokról kell tanítania, hanem egyidejűleg, amikor Isten valami újat kezd az üdvösség történet szempontjából, akkor azt biblikusan kell osztályoznia, akkor elő kell vegye a prófétai ígét, és meg kell mutatnia Isten népének, itt beteljesedik most, amit Isten kijelentett az ő szolgájának a száján keresztül. Ugyanezt történt ebben az időben is, és ezzel kapcsolatosan egy prófétai szolgálatra van szükség ahhoz, hogy helyesen osztályozva legyen a prófétai ígeszava. Nagyon gyorsan el lehet olvasni a Péter levelében, nektek annál szilárdabban megvan a prófétai szó. Nos, a prófétai szavaknak birtokában voltak az összes írástudók is, minden korszakok folyamán, amióta le lett írva. De nem rendelkeztek a prófétai szó kinyilatkoztatásával, és ebben rejlett a végzetes hiba. A prófétai szó önmagában, a kinyilatkoztatás nélkül egy halott betű marad. De abban a pillanatban, amikor az isteni kinyilatkoztatás hozzácsattolódik, isteni világosság érkezik, és tisztán látjuk magunk előtt Isten útját, és járhatunk is rajta. Akkor, amikor a jelenések könyvében, a második és harmadik fejezetben, az egyes levelek végén az áll írva, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Akkor ez az íge szava nem egy szellemi ajándék működtetésével kapcsolatban áll írva, hanem mindig összeköttetésben áll azzal a bizonyos üzenettel, amely ahhoz a bizonyos korszakhoz lett intézve. Megértettük ezt? Minden egyes alkalommal, minden egyes gyülekezethez intézett levélüzenet végén, nem egy prófétálás végén, nem egy szellemi ajándék bármi műveletének a végén, hanem minden egyes gyülekezethez intézett levélüzenet végén halljuk a figyelmeztetést, hogy akinek van füle, a hallásra hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A szellemi ajándékok a gyülekezetben a gyülekezet épülését szolgálják, és mi örülünk a szellem minden egyes megnyilvánulásának. De a prófétai részt nem szabad elhanyagolni. És vannak manapság elég sokan azok közül, akik országszerte vagy világszerte is azt gondolják, hogy ők, ha hoznak egy prófétálást, akkor Isten szelleme már mindent megtett, amit meg kell tenni. Nem. Isten szelleme megadja azt, ami a gyülekezet felépítésére szükséges. Isten szelleme elküldhet bármilyen fülöpöt, elküldhet akárkit, hogy adjon egy olyan kinyilatkoztatást, amely nagy jelentőséggel bír egy egyén, vagy az egész gyülekezet számára is. De amikor Isten üt történetéről van szó, amikor arról van szó, amit prófétai módon kell besorolni, vagy osztályozni, akkor a prófétai szót kell igénybe vegyük és alkalmaznunk. És a kinyilatkoztatás szellemét azt birtokolnunk kell ahhoz, hogy Isten ezen kinyilatkoztatásába bevezessen bennünket. Annyira örülök, hogy mindjárt a jelenések könyvének az elején meg van írva, hogy Jánoshoz el lett küldve az angyal, nem csak azért, hogy megmutassa neki, hanem szó szerint meg van írva, hogy megmutassa az ő szolgáinak, hogy mi fog történni. Ha csak Jánosnak lett volna megmutatva, akkor ma senkinek közülünk nem állna rendelkezésére. De az üdvösségtörténet szempontjából Isten tervében el lett döntve, hogy Isten minden igaz szolgája megkapja a szellem kinyilatkoztatást, sát a prófétai ígével kapcsolatosan mindenki a maga idejében. Ez bizonyos volt. Ez kétségtelenül így van. És kedves testvérek és testvérnők, van egy nagy különbség. Mi, vagy Isten sok gyermeke azt mondja, hogy nekik megvan a Szent Szellem, de Jánosról az van írva, hogy ő a szellemben volt. Minden bizonnyal van egy kis különbség a között, hogy azt mondjuk, hogy nekünk megvan a Szent Szellem, vagy hogy a szellem rendelkezik velünk. Hogy valóban birtokba vette az egész gondolkodásunkat, az egész lényünket. Egy olyan ember, mint János, már nem azt látta, amit látni akart maga, hanem azt látta, amit Isten meg akart mutatni neki. Már nem földi képeket látott maga előtt, hanem azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki a dicsőségben. Testvérek és testvérnők, amikor eljutunk arra az állapotra, amikor szellemben lehetünk, áthelyezve egy szellemi térfogatba, abba, amit Isten meg akar mutatni, és ki akar nyilatkoztatni, fel akar tárni neki. Én itt ezen a helyen már nyilatkoztam itt, előterjesztettem ezt, amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatta magát Isten fiaként, és mindenki hisz ebben, és az emberek örülnek. De miért beszél a Biblia mégis arról, hogy az utolsó végérvényes kinyilatkoztatás az ember fiaként fog megtörténni? A Lukács 17:30. versétől kezdve, miután a megváltó azt mondta, mint ahogyan volt a Noé napjaiban, a Sodoma napjaiban, stb., aztán jön az a vers. Úgy lesz azokban a napokban, amikor az ember fia leleplezi magát. És már ez az emberfia szó kifejezés is áthelyez bennünket az üdvösséges kapcsolatos történelem prófétai részébe, mint ahogy Jézus Krisztus az Isten fia is bevezet, vagy meghonosít bennünket az üdvösséggel kapcsolatos történelem megváltási részében. Amikor a megváltásra gondolunk, akkor Jézus Krisztusra, Isten fiára gondolunk, mert ő benne lettünk Isten fiaivá. Amikor az 1000 éves békebirodalomra gondolunk, úgy gondolunk Jézus Krisztusra, mint Dávid fiára, aki elfoglalja az ő trónját és uralkodik majd. Amikor azonban a prófétai részre, időszakra gondolunk, akkor úgy látjuk Jézus Krisztust, mint az ember fiát. És a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében nem úgy jár a 7 aranygyertyatartó között, mint Isten fia, hanem ahogy megvan írva, mint az ember fia. Mint az emberfia, és nem gyógyítással, és a halottak feltámasztásával volt foglalatos ekközben. Az ő hangja olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Az ő hangja olyan volt, mint a két élő kard. Az ő hangja olyan hangja volt a legfontosabb, a leglényegesebb ebben a kinyilatkoztatásban, mint az emberfia. És akik ezt nem értik meg, nem fogják fel, azok nem lesznek képesek tudomást szerezni arról, hogy az Úr hogyan nyilatkoztatja ki magát most a kegyelem idejének a végén. A legtöbben a prédikátorok közül azt akarják, hogy az Úr nyilatkoztassa ki magát úgy, ahogyan azt évszázadok óta megszokták, hogy minden maradjon úgymond a régi vágányban. Istennél azonban nem marad minden a régi vágányban. Isten előhozza a régit, és újjá teszi azt. És azt mondja, ez az, amit én teszek az én szavaim szerint, az én népem javára. És ezzel pedig próbára teszi, hogy ki az, aki hitet tanúsít iránta, és ki az, aki hajlandó vele együtt végigjárni az isteni kinyilatkoztatás teljes útját. Azt is tudjuk, hogy amikor a megváltó meggyógyította a betegeket, miután néhányat meggyógyított, még többeket hoztak hozzá, és amikor többet gyógyított, még többeket hoztak. De amikor aztán elkezdte az ígét előterjeszteni közöttük, akkor sokakból kevesen lettek. Egészen addig, mert az Úrnak azt kellett mondani a tanítványára, ti is el akartok menni tőlem, és akkor jöttek ezek a döntő szavak. Hová mehetnénk? Csak is te nálad vannak az örök élet szavai. És ugyanez megismétlődik ebben az időben is. A hatalmas ébredések után, amelyeket Isten a II. Világháború után minden országban megadott, a beszámolók szerint, amelyeket olvasni lehet, a prófétai része beteljesedett. És itt ez azt jelenti, hogy egy lépéssel tovább kell menni Istennel. Ki kell kerülni, ki kell jönni a helyzetből, ahogy ezt már olyan sokszor figyelembe vettük, hiszen maga Krisztus is kívül van a gyülekezeten. És ez az, amit a legtöbben nem értenek meg. Ők valamennyien énekelnek a gyülekezetben, mintha ő benne lenne, de ő kívül van. És a szó lényege, hogy ő kint van az, hogy nem tudna minket kívülre vinni, ha ő maga még mindig bent lenne. De mivel annak következtében, amit ő tett, elutasították, és visszautasították őt, és újból keresztre feszítették ebben a nemzetékben, éppen ezért került ki. És mivel ő kint van visszautasítottan, ezért hív mindannyiunkat kívülre. Mert mi is kilettünk selejtezve, mi is visszalettünk utasítva, minket is félreértettek és értenek mindazok, akik nem értik meg, nem fogják fel, hogy mit tesz Isten ebben az időben. De akit az emberek kiselejteznek, az még messziről sincs Istentől kiselejtezve. És ahogy Branham testvér mondta, jobb, ha itt ki vagyunk selejtezve, és oda bekerülünk, mint itt bent maradni, és onnan kirekesztve lenni. Ez a legjobb dolog, amely egy emberrel történhet. Tulajdonképpen volt egy ige szakasz, amit szem előtt tartottam, annyi gondolat volt, ami foglalkoztatott engem, itt van egy ige szakasz az 5. Mózes 4. fejezetében, 5. Mózes 4, a 10. versben azt mondja, gyűjtsd össze, vagy egybe nekem a népet, én hallatni akarom velük az én beszédeimet, hogy megtanuljanak engem félni, vagy tisztelni, amíg élnek a föld színén, és megtanítsák azt a gyermekeiknek. gyermekeiknek is. Különösen az a mondat itt, hogy gyűjtsd össze, vagy egybe nekem a népet, én hallatni akarom velük az én beszédeimet. Milyen célból történik egy összejövetel összehívása? De hiszen csak azért, hogy lássuk egymást? Nem, hanem azért, hogy megtapasztaljuk, átéljük Isten, hogy tudomásul vegyük Isten szavait, és hogy azok átjárjanak bennünket csontig és velőkig, és hogy végre ráébredjünk arra, hogy nekünk egyáltalán nincs, mit beszéljünk. Milyen gyakran úgy van, hogy az emberek fontosnak tartják magukat a saját szemeikben, és azt hiszik, hogy van valami mondani valójuk. Itt az áll írva, gyűjtsd össze nekem a népet, én hallatni akarom velük az én beszédeimet. Ez lenne a mi vágyunk is. Valahányszor Isten népe össze van hívva, az nem azért történik, hogy egy ember értelmezését hallják, vagy tudomásul vegyék, hanem azért, hogy maga Isten szavát hallják. Mert az ég és a föld és minden értelmezés is el fog múlani, de Isten ígéje örökké megmarad. Mózes idejében az Úr valami rendkívüli dolgot vitt véghez. A tűzoszlop leszállt, leereszkedett, a nép megszabadult, nagy csodák és jelek történtek, és az Úrnak minden oka megvolt arra, hogy összehívja az ő népét. Neki élő szavai voltak számukra, tanító jellegű szavai, kinyilatkozás, korrekció, tökéletes beítétel szavai. És ő azt mondja Mózesnek, gyűjts össze nekem a népet, én hallatni akarom nekik az én beszédeimet. Minden alkalommal, amikor Isten összehív minket, mint az ő népét, félreérthetetlenül azt akarja, hogy tudomásul vegyük az ő szavait. És az ő szava a kinyilatkoztatás, a korrekció, a tökéletesebbé tétel szava. Az ő szava világosság az útunkon. Vajon hogyan is láthatnánk elég világosan Isten útját ebben az időben? De hiszen csak akkor, ha az ő ígéje elénk lett tárva. És drága testvéreim és testvérnők, mi nem vagyunk érdekeltek semmiféle emberi értelmezésben. Legyenek azok bármilyen kegyesek és jó szándékúak. Mi Isten ígét akarjuk, mint az eredeti magot. Igaz-e vagy sem? Istennek a szívünkbe ültetett ígéje, mint az eredeti mag, az fogja megteremni az igaz gyümölcsöt Istenünk kegyelméből. Isten már a kezdetén megadta minden növénynek, minden élőlénynek a lehetőséget, vagy ellátta azzal a képességgel, hogy minden magába hordozza a magot, hogy ugyanaz a dolog újra előjöjjön. Így van ez Isten ígéjével is. Az nem térhet vissza üresen. Ebben az utolsó időben is be kell következzen egy aratás az Isten ígének szétszórt magva, kiszórt magvaiból. Talán még nem láttuk a betakarítást, az aratást. Lehet, hogy mindaz, amit eddig történt, hogy csak vetés volt. És amikor halljátok és olvassátok a leveleket, mint visszajelzést a rádióadásokból, egy dolog mindig átcseng, hogy az emberek bizonytalankodtak, haboztak és tétováztak, hallgattak és hallgatták és befogadták, és nem volt bátorságuk írni és azt mondani, hogy ember, ezzel most ránk viradt, megvilágosodtunk. De aztán eljön a nap és az óra, amikor van bátorságuk azt mondani, hogy ez az íge szava most eltalált, elérte a célját. Képesek voltunk megkülönböztetni, hogy nem a történetekről és mesékről van itt szó, hanem Isten szent szaváról. És ez az, amire szükségünk van, és semmi másra. Minden más elmúlik. És ugyanolyan biztosan, mint ahogyan minden bibliai tanításnak megvan a maga, és meg is marad a helye, annyira bizonyos az is, hogy most az idők végén a prófétai tanítás is hozzá fog járulni, hogy Isten népe tájékozódhasson, hogy milyen módon történik a Jézus Krisztus mennyasszonyi gyülekezetének beteljesedése felé vezető út. Nem igazodhatunk az emberek programjához, mert olyan sok program létezik, és mindenki ismeri, mindenki azt hiszi, hogy ő most hozzá lett kapcsolva a megfelelő programhoz. Nem. Nekünk egyszer meg kell találnunk az összeköttetést felfele. Mindent el kell felejtenünk abból, ami mint egy program van kisugározva itt ezen a földön, mindez, hogy melyik állomásról. Annak nincs semmi mondani valója számunkra már. Akár csak János a Pátmos szigetén, mi is el akarunk szakadni a földiektől, és át akarunk kerülni a mennyi világba, hogy hallhassuk, mit mondott a szellem valójában a gyülekezeteknek ebben az időben. Csak akkor leszünk képesek minden mástól eltekinteni. Hiszen tudjátok, hogy a Földön sok lehetőség van, és az emberek választhatnak ezt és azt a programot, és ízlésük szerint rendezhetik a dolgokat, de Istennél ez egészen másképp van. Istennek van egy saját programja. És abban egyikünk sem nincs semmi beleszólásra. Ezt Isten már meghatározta. Ez a program érvényesül, lezajlik az idők kezdetétől az idők végezetéig. Isten programja terv szerint lezajlik. Nekünk csak a megfelelődő módon rá kell legyünk hangolódva. Nekünk szükségünk van az antennára, a kapcsolókészülékre. Mindennek rendben kell lennie, a csatlakozás réte kell, hogy jöjjön, és drága testvéreim és testvérnők, ez az oka annak, hogy Isten összehívja az ő népét, hogy hallassa velük az ő szavait, hogy megmutassa nekik a legvilágosabban, hogy az ő programja folyamatban van. Lezajlik. Mi visszatekinthettünk az egyház történelemre, és láthatjuk, szemügyre vehetjük a mi Istenünk programját, ahogyan lezajlott, vagy végbe ment. De vajon látjuk ezt a mi időnkben is? Ez a lényeges kérdés. Izrael népe hatalmas kézzel ki lett vezetve. 40 évig vándoroltak a pusztában. Noha rövid időn belül az ígéret földjén lehettek volna. De az írás azt mondja, hogy ők nem ismerték fel az én útjaimat. Úgy, hogy haragomban meg kellett esküdnöm, hogy nem mehetnek be az én nyugalmamba. Az Úr népe, amelyet hatalmas tettek, megerősítettek, a tűzoszlop vezetése alatt voltak, aztán végül Istennek mégsem nyugodhatott meg az ő tetszése rajtuk. És mindazok, akik az első nemzedékhez tartoztak, akik 20 évesek voltak és annál idősebbek, azok nem juthattak be az ígéret földjére, mert Isten megharagudott rájuk kemény szívűségük, gonoszságuk, kemény szívűségük miatt. És azt mondta, ők nem mennek be az én nyugodalmamba. De a fiatalabb nemzedék, akik kint születtek, akik nem voltak olyan kemény nyakúak, azok bementek aztán. Úgy tűnik, hogy Isten, az Úr, kegyelemből nem szívesen mondjuk ki, de ebben az időben is úgy van, hogy amíg Isten szolgája és prófétája itt volt ezen a földön, addig az emberek egyáltalán nem értették meg az ő küldetését. És én éppen elég emberrel találkoztam, akik azt mondják, ó, de hiszen mi voltunk mindenhol Branham testvérrel. Nem akarom ezt az szót használni, de kénytelen vagyok használni. Túl sok olyan emberrel találkoztam, akik ájtatáskodnak, agyafúrtak lettek, de találkoztam egy fiatal generációval is, olyan emberekkel, akik aztán meghallották, amit Isten tett, és hálásan elfogadták azt. Ennél fogva nem számít, hogy mi ott voltunk-e valahol, vagy sem. A lényeg az, hogy ma részt veszünk-e benne, hogy felismerjük-e ma Istenünk útját az ő népével, és járunk is rajta. Ez az, ami igazán számít. Senki sem mondhatta akkoriban, hogy mi is ott voltunk Mózessel, az egyáltalán nem számított. A lényeges kérdés az volt, hogy mi Istennel vagyunk-e, és hogy Isten velünk van-e. Még maga az sem segített senkinek semmit, hogy egy prófétával volt közösségben, amennyiben Isten nem tudott úgy az illetővel lenni, mint ahogyan a prófétával is volt. Máskülönben mindaz egyáltalán nem segít. De a természetes gondolkodású emberek együtt élvezik a leszálló nap sugarait, és ez hosszú távon egyáltalán nem segít rajtuk, egyáltalán semmit nem. Mi azt akarjuk, hogy Isten legyen velünk. Ebben az időben felszeretnénk ismerni a mi Istenünk kristálytiszta útját. Én hiszem, hogy az Úr eléggé megfontoltaknak tett bennünket ahhoz, hogy ne csak a 33-as évre tekintsünk vissza, abban az időben, amelyben Isten hatalmas dolgokat jövendőlt meg, nem tekintünk vissza 46-os évre sem, amikor Isten a megbízatást adta, még csak a 65-ös évre sem tekintünk vissza, amikor Isten magához vette az ő szolgát és prófétát, hanem tekintetbe vesszük magunknak az egész útat, a mindenható Istenre tekintünk, hogy felismerjük őt abban, amit tesz. És mi ma élünk, nem a 33-as éve, és nem a 46-os évben, és nem a 65-ös évben. Mi 1974-ben élünk, és nekünk ma kell felismernünk Isten útját az ő népével. Másként, vagy ellenkező esetben elszalasztottuk a kapcsolatot. Akkor megállunk az állomáson, és a vonat elindul, kifut a vonat. Adja meg Isten nekünk, hogy őszintén gondoljuk, akik meg akarunk állni előtte azt a kegyelmet, hogy mindent biblikusan helyezzünk és rendszerezzünk. És nagyon jól tudjátok azt is, hogy bőven akadnak olyan emberek, akik képesek arra, hogy Isten valamelyik emberének a szolgálatát egyszerűen úgy összeállítsák, hogy az a végén bálványimadássá válik. Én magam láttam és hallottam már ilyen dolgokat. De van egy olyan nép, amelynek a szellemében ott van Isten ígéje, amelynek a szellemében ott van a tisztán látás és az igazság. Egy olyan nép, akik nem hagyják magukat elcsábítani semmilyen dolgok által a bálványimádásra, hanem akik igazi, helyén való Isten szolgálatban vesznek részt. És ez az igaz helyén való Isten szolgálat abban áll, hogy képesek vagyunk szellemben és igazságban imádatot tanúsítani. És szellemben és igazságban csak akkor tudunk imádatot tanúsítani, ha az, amit hiszünk és amit tanítunk, 100%-osan a bibliai igazság, amely Isten szellemét lihlettetett. Nem létezik más út. Egy értelmezésben nincs sem szellem, sem igazság. Isten ígéje azonban szellem és élet. Isten ígéje az igazság, és aki Isten ígéjében van, az imádatot tud tanúsítani szellemben és igazságban. Mindenkinek megadjuk az őt megillető helyet. Egy profétának a helyét, de nem fordítva. Nem cseréljük fel a szerepeket. Ebbe a tévedésbe nem akarunk belekeveredni. Minden megtiszteltetés, minden magasztalás, minden imádat annak jár, azt illeti, aki méltó rá, és az a bárány. Egyértelműen el kellett mondanom, hogy mindezek a dolgok függetlenül attól, hogy a besétek felnyitása vagy bármi is legyen, milyen gyakran halljátok olyan könnyedén, különösen a tengeren túl, hogy az emberek azt mondják, igen, Branham testvér felnyitotta a pecséteket. Én azt mondom, ez egyáltalán nem igaz. Az én Bibliám azon megírva, hogy a Júda törzsének oroszlánya győzedelmeskedett, hogy átvegye a könyvet és feloldja a pecséteket, hogy felfedje, feltárja, ami meg van írva. A prófét az átveszi azt, amit Isten bárány ad neki. És mi mindannyian átvesszük, és részesedünk egy prófét a szolgálatán keresztül ugyanabban. Ő gyakorlatilag olyan, mint egy közvetítő, ha így akarjuk megfogalmazni, mert Isten az Úr egy emberi lényt használ. Aztán megint vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ismerik Isten szavát, és saját maguk csavarnak egy kötelet a saját nyakuk köré. Hányszor hallottam már embereket azzal érvelni, hogy a zsidókhoz írt levélesre fezeti, ma azt mondja, hogy Isten az idők előtt szólt a proféták által, de most az utolsó napokban szólt az ő fiában, Jézus Krisztusban. És ezzel pontot tesznek a témára, aztán vége. Számukra aztán egyáltalán nem jön többi semmi. Ez az utolsó betű, az utolsó íg a Bibliában erre nézve. Nem jön többi semmi. Egyáltalán. Miért van ez így? Miért nincs meg bennük a kinyilatkoztatás szelleme? Mert nincs meg bennük. Ha a zsidókhoz írt levélírója ma este itt állhatna, vagy lehetne közöttünk, azt mondaná nekünk, kedves testvérem és testvérünk az Úrban. Én csak egyedül egy vonalat akartam húzni, egy pontot akartam tenni a Szent Szellem vezetése alatt az Ószövetség összes prófétának szolgálatában történtek alá, és ezzel bebizonyítottam, hogy minden, amit megjövendőltek, kijelentésben adtak az Jézus Krisztusban beteljesedett. Ez így igaz, vagy mégsem? De ezzel még messziről sem zárt. átölel az ügyet az új szövetségre való tekintettel. Mert ugyanaz az Úr, aki megváltott minket, egyidőleg azt is mondta, prófétákat küldök hozzátok, és azt is mondta, hogy megvan írva, gyülekezetbe állítottam apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat. Egészen az ígéretek, hogy mi meglást elküldöm nektek, így és a próféták, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. De miről is van szó? Ahhoz, hogy Isten ígét helyesen megértsük, szükség van a Szent Szellemre. Ellenkező esetben veszitek az ígét, és nagy bajt kevertek az ígével. Mondjam meg nektek, hogy egy illetéktelen ember sokkal több bajt csinál Isten ígével, mint amennyit azzal segítene valakinek. Megfosztja az embereket Isten áldásától, és ő maga még csak nem is észleli, sőt ennél fogva még azt gondolja magáról, hogy ki tudja mennyire okos. Isten ígéjét helyesen kell olvasni. A zsidókhoz írt levél írója úgy látta, hogy Krisztus Jézusban beteljesedett minden ígéret, amit az összes próféta hirdetett az idő kezdetétől fogva, és ezt ki tudta hangsúlyozni. Dehogy? Csak egy megállapítás, egy jóváhagyás az Ószövetségre nézve, hogy megnyisson most egy ajtót, betekintést adva abba, hogy Isten most elküld apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat a gyülekezetbe, hogy hirdessék nekik Isten kegyelmének a gazdagságát. Ha valaki azt gondolja, hogy a Malakias prófétától származó ige szakasz nem vonatkozik egy olyan prófétára, aki a nemzetekhez érkezik, mert az Ószövetségben ezek az ígéretek mindig közbe vannak szőve, mint egy ékszer valahol. És ha valaki nem tud megfelelően olvasni, akkor fennáll a veszélye annak, hogy nem tudja ezeket a dolgokat a helyükre illeszteni. Viszont, amikor a két prófétáról olvastok, akik Izraelbe, Jeruzsálembe fognak menni, akkor a Zakariás próféta könyvének 4. fejezetében tájékoztatva vagyunk arról, hogy hogy áll az aranygyertyatartó mellette, pedig a két olajfa az egyik jobbra áll, a másik balra gyertyatartó mellett. És ha aztán veszitek ezt az íge szakaszt a Zakariás 4. fejezetéből, akkor újra megtaláljátok a Jelenések könyve 11. fejezetében. Ott ugyanis szó szerint azt írja az író, hogy ez a két olajfő, amely a föld ura előtt állnak. Vegyétek ezt vissza a Zakariás 4. fejezetéhez. De amikor nem ez egy prófétáról van szó, úgy őt senki sem találja meg a Jelenések 11. fejezetében. A nemzetek befejezését szolgáló prófétai ígéret egyes számban van írva, és a két prófita Izraelnek, az többes számban van írva. Ezt figyelembe kell vennünk. Testvérek és testvérnök, nekünk egy olyan alapra van szükségünk, ami megingathatlan. Nem úgy van, hogy bárki is jöhet, és valahogy egy feszítővasat alkalmazhat az alap megingatására, és még azt is mondja, titeket megremegtetlek most. De nincs imbolygás. A mi Istenünk ígéje sziklaszilárd. Ez egy kinyilatkoztatás azoknak, akik a Szent Szellemben vannak, és akik látják és hallják. Ha az emberek meg akarnak inoktatni, akkor hadd rendítsék meg az ő saját alapjukat, mert az már amúgy is elég ingatag. De az anélkül is inok, hogy ők inoktatnák. Amire nekünk szükségünk van, az a kinyilatkoztatott íge szilárd, meginkathatatlan alapja ebben az ígében, ebben az időben. És a mesékben amúgy sem hisz senki közülünk, ehhez túl jóra valók vagyunk. Viszont a mi Istenünk drága ígéjét, az teljes szívünkből és teljes lelkünkből hisszük. Még maga megváltó és utalással volt arra, miután a János szolgálata már elmúlt, hogy elküldje a prófétát, akinek az lesz a feladata, hogy mindent helyreállítson annak megfelelő helyére. És Péter mondja, és ezt az apostolok cselekedetének 3. fejezetében, a 21. versben, hogy az égnek be kell fogadnia a Krisztust mindannak helyreállításának az idejéig, amit Isten az ő szolgáinak és prófétáinak szája által kezdettől fogva kijelentett. Ez az Isten ígéje, és senki sem mehet el mellette úgy, hogy ne vegye azt figyelembe. De ehhez az isteni kinyilatkoztatásra van szükség. Ezzel az ígével nem lehet elmenni valamely írástudóhoz, valamely prédikátorhoz, akinek azt Isten nem nyilatkoztatta ki, mert ők nem fogják megérteni. Hányszor kapok olyan jellegű leveleket, hogy emberek, akik őszintén gondolják, hallanak egy testvérről, akire azt tartják, hogy ó, de mennyire meg van áldva. És aztán oda mennek és megkérdezik azt a jaj, de nagyon áldott testvért, és az a jaj, de nagyon áldott testvér azt mondja, ó, ez egy nagyon veszélyes dolog. Pedig a dolog nem is olyan veszélyes. Minden esetre nem olyan veszélyes, ami ennek az a jaj, de nagyon áldott testvér gondolja, mert ha valóban egy megáldott testvér lenne, akkor tisztában lenne azzal, hogy hol van megírva az áldással kapcsolatos ígéret szava. Tudjátok-e, hol van megírva? Üdvösségre vezető állapotban vannak mindazok, akik olvassák, és akik hallják a könyv proféciájának szavait, és akik megtartják azokat, amik meg vannak írva benne. Ezen nyugszik az áldás. Az angol fordításban szó szerint a szókifejezés áll, boldogok mindazok, akik olvassák az ígét, és akik hallgatják azokat. Ott az üdvösséggel kapcsolatos szókifejezés helyett az áll, hogy áldott mindenki, aki olvassa az ígéket, és hallgatja azokat, magyarul is. Mivel is van a dolgunk, tehát egy gyülekezetnek szánt áldásról, hogy felismerjük azt, amit Isten tett, Isten szelleme ebben az időben. És mi elég nyitottak vagyunk ahhoz, hogy kijelentsük, hogy hálásak vagyunk az evangelizációs jellegű szolgálatért, minden áldásért, minden tanításért. De a prófétai jellegű rész, ez az, ami benyomással volt ránk. Mert azután képesek voltunk eligazodni, megkaptuk a hit iránytűjét a kezünkbe, megismertük az útirányt, képesek vagyunk a dolgokat rendszerezni. Ez csodálatos, nem igaz? És amennyiben úgy lenne, hogy még nem tudnánk tájékozódni, akkor ennek itt a legfőbb ideje, hogy megtegyük. Isten szelleme rendszerezi dolgokat, miközben összeillesz bennünket, mint Jézus Krisztus testét, vagyis hozzácsattol minket ennek a testnek a tagjait. És ő rendszerezi mindazt, amit a gyülekezetnek tovább kell adni a tanítás és a kinyilatkoztatás által. Pál apostol azt ír a korintusok, mit hasznotokra lenne nektek, ha eljönnék hozzátok, és nem szólhatnék nektek tanítói jellegű, prófétai kinyilatkoztató szavakat. Ó, bárcsak ma is ilyen sok lennének Pál apostolok. Mint az egyik luxemburgi testvér, akinek már nem volt pénze tovább utazni, azt mondta, én úgy utazok, mint Pál, csak hogy Istennek nincs szükség ilyen Pálokra.
Istennek olyan emberek van szüksége, akik telve vannak Szent Szellemmel, akiknek betekintésük van a mennyi dicsőségbe, akik tudják, hogy mi...
Különben úgy járunk, mint az az ember, aki Pálra hivatkozott, és a megszállott így felelt, ismerem Pált és Krisztust is, de azonban te ki vagy? És legelőször is megnyírbált őt egy kicsit. Istennek olyan emberekre van szüksége, akiket a Szent Szellem elvezet minden igazságra. Olyan emberekre, akiket az Isten iránti félelemben vannak összehívva, hogy meghallgassák az Úr szavát. Én azt kívánom, hogy mindazok, akik azt gondolják, hogy mi nem látjuk jól a dolgokat, hogy egyszer eljöjjenek, hogy meg lennének ragadtatva Isten keze által, hogy Isten szelleme hatalmába kerítse őket, hogy megtudják, hogy nagyon is tisztában vagyunk arról, hogy mit beszélünk. Hiszen mi semmi más nem mondunk, mint azt, amit Isten ígéje is mondott nekünk. Jézus Krisztus az ő ígéretének megfelelően a végén az ember fiaként akarta kinyilatkoztatni magát. És ha nem tudjátok ezt tőlem nyomban elhinni, nem haragszom senkire érte, mert mindenkinek joga van arra, és ellenőriznie kell, olvassátok el a Lukács 17-et. Ne csak a 30. verset olvassátok el, később tovább olvashatjátok a 34-et, és meglátjátok, hogy mi van ott megírva. Ketten őrölnek, majd egy malomban egy elvétetik, másik pedig vissza fog maradni. Ketten lesznek egy mezőn, az egyik elvétetik, másik visszamarad. Közvetlenül ezután, ahol Jézus Krisztus arról beszél, hogy kinyilatkoztatja magát az emberfiaként, közvetlenül ennél fogva az elragadtatásról van írva. Akkor megkérdezem tőletek, van Isten ígének, van-e valami mondanak a számotokra? Mire várunk ebben az időben? Hányszor volt Branham testvér utalása arra, hogy az utolsó jel, ami a gyülekezetnek adva lesz, az most látja? Ez ugyanaz a jel volt, az isteni kinyilatkoztatás jele. A szív gondolatai feltárultak, mint egy Fülöpnek, és ahogy az Úr feltárta mindezen emberek gondolataik, egy Nátánelnek és a népnek is. Úgy történt ez a prófétai szolgálatokban is ebben az időben. Ez volt az utolsó jel. Jézus Krisztus kinyilatkoztatta magát egy egyszerű módon. Nálunk mindannyiunkkal az a gond, hogy túlságosan is bonyolultak vagyunk, és azon vagyunk, hogy egy nagy ügyet akarunk csinálni Isten ügyéből. Isten ügye minden további nélkül nagyszerű, de csak Isten gyermekei számára, nem a mi szemünkben, nem az emberek szemében. Az emberek szemében soha nem lesz valami nagyszerű abból, amit Isten tesz. Vagy hallottatok valaha is egy embert, valamely bölcs embert, ha egyáltalán léteznek ilyen emberek, hiszen tudva levő, hogy Isten szemében mindenképpen bolondok, de hallottatok valaha is ilyen embereket valahogyan kedvezően, vagy előnyösen beszélni valamiről, amit Isten tett? Találkoztatok-e már olyan orvossal, aki amikor meghallja, hogy valaki meggyógyult, azonnal ad egy tablettát a beszélőnek, és megkérdőjelezi a mondottakat? Mert nem akarja a megtiszteltetést másnak adni. Szerinte a megtiszteltetés arra való, hogy élvezze. És amikor Branham testvér azt mondta, hogy az orvosok is beveszik a saját gyógyszerüket, és ők is mégis meghalnak. Az, amire ma szükségünk van, az a Szent Szellem kinyilatkoztatása az életünkben és az élőisten gyülekezetében. Remélem, hogy az utolsó kételyek is eloszlanak, meg lesznek szüntetve testvérem és testvérünk. Nem engedhetjük meg magunknak a továbbiaknak, hogy kételkedjük. És ahogy mondtam is, a szerda este poszfor testvérek idézte, ha valaki kételkedni akar, kételkedjen a saját kételjeiben, de soha ne kételkedjen Istenben vagy az igéjében. És ezt szívünkre kell vennünk. Isten igéje nem ad semmi teret a kételkedésnek. Isten igéje valóságos, igaz és megbízható. Isten igéje a mi időnkben kétélű volt, éles volt. Sikeresen bevált minden tekintetben, összetörte azt, ami nem helyén való. Isten ígéje minden módon, mindenütt metszett, átvágott, áthatolt csontokon és velőkön, a szíveken és a szellemen, hogy nyilvánvalóvá tegye azt, hogy azzal a bizonyos esetekkel kapcsolatos megvan írva, mint a karthatol a lelkedbe, és nyilvánvalóvá válnak az emberek gondolatai. Nyilvánvalóvá lettek ebben az időben is. Ők azzal érveltek, hogy ez az ember Istentől lenne, akkor ezt sem tenni, és azt sem tenni amúgy. De ugyanazt tették a megváltónkkal is, vagy sem. Azt mondott, tehát, ha ez ember Istentől lenne, akkor szombaton a szombatjuk. Az üdvözítő azonban azt mondja, én vagyok a szombat ura, hagyjatok békén ezzel. De az emberek jönnek és azzal érvelnek, hogyha ez így lenne, úgy van-e egyáltalán valami mondani valójuk, a beleszólási jó? Amikor Isten szól, akkor Isten népének az összegyűjtéséről van szó, hogy meghallgassa az ő kinyilatkoztatásnak szava, és ennél fogva mindenki másnak hallgatnia kell. Még a prédikátoroknak is. Ők amúgy is már eleget beszéltek. Most hallgatniuk kell, és meghallgatják a kapcsolatot, a hozzácsattolás, Isten munkáját. Meghallgassák, mit mondta a Szellem a kinyilatkoztató próféta üzeneten keresztül. Máskülönben nem fog sikerülni. Mindenkinek megvan a saját program. Mindent terbe vesznek a távoli jövőre nézve. A mi jövőnk az üdvözítő. Tisztában vagyunk vele, hogy hamarosan újra el fog jönni. Közületek hányan értik meg teljes szívetekből, hogy a prófétai kinyilatkoztatás ezekben az utolsó napokban pontosan olyan volt, mint azokban a napokban, amikor az Úr Jézus itt járt ezen a földön, és megismertette az emberekkel a Mesiás jelét, és elmondta nekik, hogy kik ők, honnan jönnek, feltárta a szívük titkait vagy gondolatait. Mint akkor, amikor elment Ábrahámhoz, és azt mondta, hogyan talál, titkolhatnám el előled, amit tenni szándékozom. Mert hiszen a Sodomok elpusztításának ide elérkezett dolog volt, és az Úr eljött és kinyilatkoztatta az ő prófétájának Ábrahámnak. Ugyanígy nyilatkoztatta ki magát az Úr ezekben a napokban is. Testvéreim és testvérnők, ez most olyan egyértelmű, amennyire csak lehet. De nekem sok időbe telt, hogy ezt meglássam, felismerjem, és mindenkinek időbe tellik. Nem neheztelünk senkire, aki nem látja meg rögtön. Még egyszer hangsúlyozom, nekünk mindannyiunknak időre van szükségünk. Nem neheztelünk senkire, de teljes szívünkből elhisszük. Függetlenül attól, hogy képesek vagyunk a dolgokat összéleszteni, vagy nem, mi hisszük, amit Isten tesz, az jól el van végezve, és amit Isten tesz, annak értelme és célja van. Mi sok olyan dolgot teszünk, ami megundorodásig értelmetlen, de nem Isten. Mindennek, amit Isten tesz, végez, annak értelme és célja van. Ennyit megértettem már 55-ben, amikor láttam Isten ezen az embereinek szolgálatát, hogy a látottak mögött ott kell, hogy legyen egy isteni tekintély, isteni értelme és célja kell legyen a dolgoknak egy ilyen szolgálat mögött. És az évek során Isten a Szent Szellem által mind mélyebbre és mélyebbre bevezetett az ő igének minden mélységeibe. Jézus Krisztus a hét aranygyertyatartók között jár, jön, megy, mint az emberfia. Olvassátok el ti magatok a Jelenések könyvének első fejezete 13. verse, és nézzétek meg, hogy nem igaz-e. És ez visszavezet minket újra Lukács 17.30-hoz, és ezen utolsó kinyilatkoztatás után, mint az emberfia, az elragadtatásról olvasunk. Ketten őrülnek majd a malomban, egyik felvétetik, másik visszamarad. Ugyanebben a fejezetben, Lukás 17. fejezetében, vagy gondoljátok, hogy ez véletlen, egybeesés, Isten nem ismer véletleneket, Istennek nincs szüksége véletlenre, és nekünk sem. Ami meg van írva, az igaz, és megmarad fennállóan az örökké valóságig. Az Úr kinyilatkoztatta magát ebben az időben, az ő drága és szent szava szerint. Isten fiaként megmentett, meggyógyított és meg is áldott. Kinyilatkoztatta prófétai ígét, mint az ember fia, és átadta azt a gyülekezetnek. De hiszen ő egyszerre mindkettő Isten fia és ember fia, Dávid fia, ő minden mindenekben. Nekünk csak megfelelően rendszereznünk, össze kell illesztenünk, és akárcsak Isten emberei az új szövetség elején nem csak arról beszéltek, ami történt, hanem a bibliai sorrendbe állították, biblikusan összeillesztették, hogy megmutassák a gyülekezetnek, hogy itt beteljesedik az üdvösség történetének egy része. És pontosan erről szól az egész. Az üdvösség történet utolsó része beteljesedik a mi időnkben. És amikor ezt biblikusan rendszerezni, össze tudjuk illeszteni, akkor örül és újong a szívünk. Akkor felismerjük Isten útját, felismertük Isten útját, akkor nem hiába szólott. Akkor bejutottunk a szentek szentjébe, hogy meghalljuk és megértsük az ő hangját. Nem csak az Isten szellemét akarjuk birtokolni, hanem annál inkább azt szeretnénk, hogy Isten szelleme birtokoljon minket, és hogy ő legyen az, aki vezet és irányít minket a gondolatainkban, szívünkben, mindenben, amit teszünk. Mert még meg van írva, hogy amikor eljön az igazság szelleme, az lesz az, aki elvezet titeket a teljes igazságra. János azért került a Pátmos szigetre, hogy a gyülekezet tájékoztatva legyen, útmutatást kapjon profétai módon egészen a végidők végéig. Hogy képes legyen tájékozódni, eligazodni, és hogy Isten szelleme átvegye az írott ígét, és kinyilatkoztassa azt a maga idejében. Gyűjtsétek össze nekem az én népemet, hogy elmondhassam nekik az én szavaimat, megismertessem velük az én szavaimat. Ez az egyetlen ok, vagy indok, amiért ma és ezekben a napokban itt vagyunk együtt. Gyűjts össze nekem az én népemet, hogy elmondhassam nekik az én szavaimat, megismertessem velük az én szavaimat. És az ő szavai szellem és élet. Az ő szavai útmutatás és tanácsadás a tájékozódásban. Mindent áthatolnak. Az ő szavai megmutatják nekünk az útat, amelyen haladnunk kell. Ahogy meg van írva, a te ígéd világosság az én lábamnak, és világosság az én útamon. Isten eme drága ígéje meg lett világosítva számunkra ebben az időben a Szent Szellem által. Ez a prófétai íge, amelyről Péter beszél, fényes világosságként ragyog a sötétben, vagy egy sötét helyen. Hogyan áll a helyzet velünk ma este? Jézus Krisztus, az Isten fia, ő megment, ő meggyógyít, ő megállt. Jézus Krisztus, az ember fia, ő beszél, kinyilatkoztatja magát, ő megismerteti magát. Nem csak azért vállalta megváltás szerepét, hogy megváltson minket a pusztulástól, hogy meggyógyítson a betegségből, nem csak azért, hogy megmentsen, mindezekért hálásak vagyunk, hogy megtette. De ez csak egy része annak, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket. Jézus Krisztus egyúttal az ember fia is. Ő beszél, felemeli az ő hangját, és azt akarja, hogy mindenki hallja, amit ő most kijelentett ebben az időben. És amikor a jelenések 1:20-ban azt olvassuk, hogy a hét csillag az ő jobb kezében van, és a hét csillag a hét gyülekezethez küldött hét angyal, és aztán olvasunk hét írásban adott levélről, amelynek mindegyik a gyülekezet angyalához lett intézve, és minden egyes levél végén, amely az angyalhoz lett címezve, akinek aztán azt, amit Isten abban az időben kinyilatkoztatott, közölnie kellett a gyülekezettel. Ezek után az van írva, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Most felteszem nektek a kérdést, hogy ki az, aki ebben az időben meghallgatja, amit a szellem mond a gyülekezeteknek? Ki az, aki hallja? Vagy miben áll az a hallás, amiről a Bibliáról beszél ott ebben az összefüggésben? Miből áll ez pontosan? Mit foglal magában? Az üzenet a gyülekezet angyalához lett intézve, Isten küldöttjéhez, és Istennek ez a hírnöke közvetíti, vagy közhíré teszi az Isten üzenetét a gyülekezeti korszakban. És azután, amikor ennek a levélnek a végén az van írva, akinek van füle hallásra, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Bátorkodjunk-e ma este azt mondani, hogy mindenki, aki befogadja és elhiszi az Isten szellem által kinyilatkoztatott és közhírített ígét, és elhiszi azt pontosan úgy, ahogyan ezt az Isten által küldött az adott korszakban a Szent Szellem kinyilatkoztatása által közhírítette azt, azaz, aki meghallja, amit a szellem mond a gyülekezeteknek, igaz vagy sem. Ez éppen annyira igaz, amennyire a Bibliában meg van írva. Úgyhogy nem jöhet el valaki azt mondva, így és így állnak a dolgok, testvérem. Én mondom nektek, mit mond a szellem a gyülekezeteknek, de hiszen az esetben ő maga sem tudja. A hírnök az a küldött, akit Isten kiválasztott, és senki sem foglalja ezt a pozíciót el, önmagának sem foglalhatja el, senki sem mondhatja önmagától, én leszek az. Maga az Úr mondja, hogy ki legyen az, és ki nem. Ő előkészíti az ő edényeit. Ezt tiszteletben kell tartanunk, ezt el kell ismernünk. Isten ebben az időben ezt őszinteséggel, minden nyíltsággal, jó lelkiismerettel valljuk az emberek előtt, és Isten előtt. Az Isten az Úr elküldte az ő szolgát és prófétát, átadta neki a próféta kinyilatkoztatás és oktatás üzenetét az ő nép számára ebben az időben. És aki hallani akarja, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek ebben az időben, az hallgassa meg Isten üzenetét erre az időre. Ez olyan világos, amennyire a Biblia csak képes megvilágosítani. És akinek megadatott, hogy ezt megértse, az meg lesz áldva a mindenható Isten áldásával. Semmi mással. Az képes lesz győzni, mert rögtön utána meg van írva, hogy aki győz, annak megadom. És azután következik az ígéret. Ki lesz képes a győzelemre? De hiszen csak az, aki befogadja felszívva magában a Szent Szellem által kinyilatkoztatott Isten ígéjét, aki összekötetésben kerül Istennel. Jézus Krisztus volt a testélet ígé, és ugyanennek az ígének testé kell válnia bennünk. Nekünk egyé kell válnunk az ígével, egyé Krisztussal, egyé egymással. És akkor jó úton találtatunk, Isten által osztályozottan, hogy képesek legyünk győztesek lenni. Milyen sokan beszélnek az emberek a győzedelmeskedésről, és az emberek a saját szavaikkal és a saját erejükkel akarnak győzedelmeskedni. Mennyit beszélnek az emberek a szentségről és a megszentelődésről, és az emberek saját magukra gondolnak, és mint arra, amit tettek és elértek. A Biblia azonban a szellem megszentelődéséről beszél. Olvastátok-e már valaha? A szellem megszentelődéséről. A Biblia arról szól, arra van utalása, hogy meg kell tisztulnunk a hústest és a szellem minden tisztátalanságától. És ennek az ideje elérkezett. Nem lehet több összékeverni egymással a két dolgot. Elérkezett az ideje annak, amikor senki sem beszélhet, ha csak meg nem értette előzetesen Isten beszédét. És csak a tisztában van azzal, hogyan kell osztályozni a dolgokat Isten félelmeiben. És ennek következtében megfogalmazni Isten üdvösség tervét, és elmondani neki, hogy miről is van szó. Az Úr az Úr jobb kezében tartotta a hét csillagot, és az ő szájából két élű kard jött elő, hatalmas szava az ígének, és tudomásul vettük ezt ebben az időben. Megértettük, visszatekinthetjük, és láthatjuk, hogy mit is tett Isten. Mint a mai napig láthatjuk, és megállapíthatjuk, ami Istenünk munkáját az ő gyülekezetében. És ezért hálásak vagyunk. Nem magasztalunk fel egyetlen embert sem, de nem is alázunk meg egyetlen embert. Isten az, akit felmagasztalunk, és rábízunk, hogy kit magasztal fel, és kit aláz meg. De mindenkit helyben hagyunk ott, ahova Isten helyezte. Egy Pál apostolt abban a kontextusban, amelyben írva. Valaki azt mondta nekem ezekben a napon, a tengeren túl, Frank testvér, elgondolkoztál már valaha azon, hogy az Ószövetség első öt könyvében hányszor szerep a Mózes név? Én azt mondtam, nem, még nem. Elveszítettem a számításomat. Úgy 600 szor lehetett. Minden esetre mesésen nagy szám volt, hogy hányszor szerepel a Mózes név a Mózes könyveiben. Az Istennek végzett szolgálatával összefüggésben. És ha manapság egyszer Isten szolgának a neve elhangzik, akit Isten az Úr ilyen magasztos módon felhasznált, akkor táncra perdülnek a bábuk. Hogy miért, azt nem tudom. Hagyjátok, hogy Isten tegye, amit tenni akar, és örüljetek neki, akkor majd ő használni fog titeket is. De mindenekül meg kell örvendeztessen bennünket az, hogy ő felhasznált valaki mást, és áldássá állította őt. Ezen úgy sem tudunk változtatni semmit. Ha meg tudtad volna változtatni, megtetted volna eddig is. De ezen egyet ember sem tud változtatni semmit, amit Isten megtett, az fennállóan megmart. Ha valaki mérgelődni akar rajta, megteheti, és szégyen fog fogozni. Lehet örülni rajta, és közben felépülni. Én örülni akarok, és nem mérgelődni rajta. Az Úr azt mondja, üdvös állapotban van az, aki nem bosszankodik, nem mérgelődik. Aki mérgelődik, az elbukik. És mi van megírva? Aki megbotránkozik ezen a drága kősziklán, mert a megbotrás sziklának is van nevezve, az elesik. Ez a kőszikla összezúzza azt. Egyáltalán nincs semmi értelme, hogy Isten útján bármi módon is rágódjuk, vagy feltartóztassuk magunkat. Nem azért vagyunk itt, hogy feltartóztassuk magunkat. Azért vagyunk itt, hogy a mi Istenünk előkészített útján járjunk ebben az időben. És minden ember, aki megtapasztalta, átélt és megragadta a bibliai rendet, az már nem botránkozik meg semmiben. Egyáltalán nincs több babusgatni valója. Számára nagyon is rendben mennek a dolgok. Az ilyen ember nem is esik a sötétségben, mert a világosságban jár. A Biblia pedig azt mondja, hogy aki a sötétségben, az nem tudja, hová lép, és elesik, de aki a világosságban jár, az nem botlik meg. Testvérek és testvérnők, mi az, ami még megbotránkoztat, vagy feltartóztat bennünket? Amennyiben lenne még valami, akkor az egy bizonyíték arra nézve, hogy még nem fogtuk fel, és nem ismertük fel teljes mértékben maradéktalan az esti világosságot. Aki ezt felfogta, az már egyáltalán nem botladozik, nem zsörtölődik, megszabadult, isteni örömtelivé gyermekévé vált kegyelemből. Gyűjtsd össze nekem az én népemet, hogy hallják az én szavaimat, amelyet mondani akarok nekik. Ez az, ami ebben az időben napi rendben van. Akkor halljuk a felszólítást, akinek van egy füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ezt a gondolatot tetszés szerint kiterjeszthetnénk. Valahányszor Isten átadott egy üzenetet, megszólaltatta a trombitát, összehívta az embereket, és megismertette azt, amit mondani akart nekik. És Isten a mi napjainkban is megszólaltatott egy hatalmas trombitát. Mi pedig azért gyűltünk össze, hogy meghallgassuk az ő szent szavát. És ő beszél, és kinyilatkoztatta, én kinyilatkoztattam magam, mint emberfia. Mindazon idők eltelte után, amelyben kinyilatkoztattam magam Isten fiaként, és megmutattam, hogy élek, és megmentettem, meggyógyultam, megáldottam. Most megnyitottam a számot, hogy köszére tegyem a prófétai ígét a gyülekezet megvilágosítására és felépítésére. Ez az, amit ma mindannyiunknak mondana. És akkor ő azt mondja, üdvös az, aki nem mérgelődik rajtam most sem. Vajon mindannyian megértettük ezt? Tényleg megértettük átfogóan, hogy az a szolgálat, amelynek ezekben a napokban a tanúi voltunk, nem egy ember szolgálata volt, hanem az Úr szolgálata, amely egy egyszerű eszközön keresztül nyilatkozott meg, és vált ismerté. Nem az eszköz az, aki felhasználta, vagy késztette magát. Istent, az Urat illeti minden tisztelet, minden magasztalás, minden dicsőség az időben és az örökkévalóságban. Nem a szolgának adunk hálát azért, hogy eljött, Istennek adunk hálát azért, hogy elküldte az ő szolgáját. A hála mindig egynek szól. Nem lehet két embernek köszönetet mondani, az Úr egy Isten. Ő azt mondja, dicsőségemet másnak nem adom. Ha hálát akarsz adni, akkor az élet Déli Istennek adj hálát. Ez mindig a megfelelő címre szól, és mindig az Úr Jézus Krisztus nevében tett. Akkor mindig oda fog érni az ő célját a mennyi atyánál. Aki kegyelemmel letekint ránk ma este is, és azt mondja, én népem, nem azért hívtalak össze benneteket, hogy újból megismerjétek az én szavaimat, hogy még egyszer szóljak a ti szívetekhez, hogy még egyszer végérvényesen elmondjam nektek, higgyétek el nekem, amit ezúttal tettem ez időben, hogy az helyes, helyén való, ha el tudjátok hinni, és meg tudjátok ragadni, és nem egyszer ezen rágódni, és nem egyszer azon rágódni, és ez sem jó, és azt sem jó, ami jó nektek, megkérdezem tőletek, mi az? Nem rátok gondolok, hogy itt vagytok, akik később hallják a hangszallagokat, hiszen vannak még más jók is, akiket Isten még el akar hívni, hogy a helyes nyájba vezesse őket. De hiszen mindannyian tudjuk, hogy mindig vannak olyanok, akik valami kifogásolni valót találnak mindenben, csak önmagukban nem. És ebben rejlik a nagy hiba. Isten szólt hozzánk ebben a nemzedékben, összehívott minket keletről és nyugatról, délről és északról, messze és távolról, közel és távolról, és azt mondta, megismertetem veletek az én szavaimat. És az ő szavai, a kinyilatkoztatás szavai, a tanítás, a helyreigazítás szavai. Bárcsak tetszésére lennének az Úrnak, hogy részesítene bennünket az ő szellemének szabadságában, még ha mindjárt itt is vagytok, hogy mindenki elfeledkezhessen önmagáról, és megnyílhassunk Istenünk színe előtt, hogy befogadhassuk az ő áldását. Általában azt szoktam mondani az embereknek, hogy kezdjék el az áldással az összejövetel elején, hogy a végén meglegyen nekik. A legtöbben várnak az áldással az összejövetel végéig, és akkor izgatottak lesznek, és előfordulhat, hogy nem is kapták meg. De aki már az összejövetel elején elkezd Isten áldásával, az Isten áldását magába szívja, megkapja, végére már egy egész halom áldást kap. Minden egyes alkalommal, amikor összegyűlünk, örülni kell, mint egy kisgyermek minden gondolatnak, amit Isten mond nekünk az ő ígéjében. És akkor ezzel már is jön az áldás is, és eláraszt bennünket, átjár bennünket az élő Isten ereje, és ez így megy az egész össze. Alatt, akkor a végén annyi áldásunk lesz, hogy azt fogunk mondani, most imádkozni fogunk, akkor egyszerre 20-an is elkezdenek imádkozni. Hogy miért? Mert az egész összejövetel alatt folyamatosan részesültek Isten áldásával. Ők magukba fogadták azt. És akkor, amikor lehetőség adódik, akkor úgy tör elő, mint egy szökőkút. Mert az üdvözítő maga mondta ezt, a szellemről, amelynek el kell jönnie ránk. És a szellem mindig ott van, ahol az íge van. Ott van Isten szelleme is, hogy megelevenítse az ígét, hogy kinyilatkoztassa, hogy igazán világossá tegye azt az ember számára, és már is feltör belőle. Az Úr Jézus azt mondta, hogy a víz, amelyet én adok, egy forrássá, egy kúttá lesz bennetek, amely forrásként fakad, vagy előszokik, és az örök életbe torkollik. Miféle forrás ez? Isten forrása, amely feltör bennünk a hálátlanságból, amit az Úr értünk tett. Gondoljunk csak arra több millió emberre, akik mind jobbak nálunk, mint akik ma itt ülünk. Ők elmennek Isten és az Isten ígéje mellett, anélkül, hogy figyelembe vennék azt, mintha annak semmi mondanivól nem lenne. Itt van aztán egy marék hitvány ember, hírnév, rang és név nélkül, de Istentől megkegyelmezhettek, hogy meghallgassák, tudomásul vegyék az ő kinyilatkoztatott ígét ezekben a túlsó napokban. És ma este azt mondhatjuk, áldottak a ti szemeitek, amelyek látjuk, amit Isten tett, és a füleitek, amelyek hallják, hogy mit tett Isten ebben az időben, mivel ő valóban beteljesítette az ő szavát, és megtartotta az ő ígéreteit. És mindazok, akik hitet tanúsítanak neki, áldásban is részesülnek. Elárasztja őket a Szent Szellem ereje által, élő valósággá válik számukra. Olyan ez nekik, mint ha egy teremben ülnének Istennel közösen, és figyelemmel kísérik, hogyan tervezte meg, hogyan rendezte el, hogyan illesztette össze a dolgokat. Szellemben látjuk Istent, az Urat munkálkodni. Ő azon van, hogy befejezze az ő művét. A helyreállítás, a visszaszolgáltatás szavát megadta nekünk, átadta nekünk, és az erő már is úton van. Dicsőség és hála. Most már ismeritek lassan a Jób történetét, ugyanaz az Istentől jön a visszaszolgáltatás, amely látni és hallani lehet majd. Egy olyan visszaszolgáltatást, amelynek ereje és hatalma van azok között, akik kitartottak a hitben, akik kitartottak minden megvetésben, és mégis mindenek közepete tudták, hogy az én megváltóm él, és ő ki fogja kimondani az utolsó szót, és a napok végén kinyilatkoztatja magát. Jób ragaszkodott ehhez, és mi is ragaszkodunk ehhez. Az utolsó napon kinyilatkoztatja magát, és felemeli az ő népét, és megkoronázza őket kegyelemmel és irgalmassággal, és megáldja őket, majd felveszi őket a dicsőségbe. Hogyan mondhatná, hogy jöjjetek ti, atyám áldottai, ha nem áldotta volna meg minket előzőleg? Értitek, mire gondolok? Először is meg kell áldani minket egész bőségesen, hogy azt mondhassa, hogy jöjjetek ti áldottak. Igen, ez teljesen világos, nem is lehet másképp. Jöjjetek én, atyám áldottai. Igen, akit megáld a mennyei atya, az megvan és meg is marad áldva. Ahogy Isten mondta Ábrahámnak, akkor, ahogy Isten mondta Izraelnek, amit megáldottam, azt megáldottam. Ezt senki sem tudja megmásítani. Igen, volt egy bizonyos ember, aki átokkal akart éríteni őket. Isten azt mondja, én megáldottam, ezt nem lehet megváltoztatni. Kedves testvérem és testvérünk, a mi Istenünk hűséges, ő megáldott ezekben a napokban. Ő összehívott egy olyan népet, amely méltó arra, hogy meghallgassa az ő szavait. Méltatta őket arra. Először is látjuk Krisztust, mint Isten fiát a Golgotai kereszten. Látjuk őt elvérezni. Látjuk őt kitárt karokkal, felénk kinyújtva a kezeit. Megkaptuk a bűnök bocsánatát. Örök életedben részre szültünk. És most látjuk Jézus Krisztus, mint az ember fiát, amint a hét aranygyártya tartó között jár. Most a megváltottakhoz, a megvásároltakhoz beszél. Megáldja őket, bevezeti őket az ő szavának és az ő akaratának legmélyebb titkaiba. Az énekíróval együtt énekelhetünk. Dicsőség neked, Isten bárányja! A te áldozatod tökéletes! Bűneinktől és vétkeinktől te megszabadítottál minket. Papok népe lettünk, királyok a te országodban. Hol van egy nép a földön, amely a tiedhez hasonló lenne? Legyen, hogy Isten gazdag megáldjon, és meg is áldott minket ma este. Amen. Hadd álljunk fel! Mennyi atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked, ó Istenünk, a te sok rétű beszédedet. Hűséges megváltó, te kinyilatkoztatod magad, mint Isten fia. Te megmentesz, te meggyógyítasz, te megszabadítasz, te működteted, mint a 9 szellemi ajándékot a gyülekezetben, mint Isten fia, áldásra, épülésre, bátorításra, vigasztalásra, javulásra is. Igen, Isten fiaként jársz, hogy ilyen módon kinyilatkoztasd magad, hogy áldásban részesítetted magad ismerté. Akkor úgy tekintünk rád, mint az ember fiára. Te megnyitod ajkadat, és a kinyilatkoztás, a profétikus szavakat terjeszted elő. Ó, Istenem, és megengeded, hogy betekinthessünk a te üdvösség tervedbe. Szeretnénk mindkettőt. Jézus Krisztusunk, szeretnénk megtapasztalni téged, mint Isten fiát, feltámadásod teljes erejében, halleluja, a Szent Szellem erejében. Meg akarunk tapasztalni téged, át akarunk élni, mint az ember fiát, a te szent és csodálatos ígét teljes kinyilatkoztatásában. Uram, köszönjük neked, magasztalunk téged, imádunk téged. Te vagy az alfa, és te vagy az omega, te vagy minden mindenekben, áldott vagy te, felmagasztalt és dicsőített vagy az örökké valóság. Áld meg mindenkit, aki felemelte a kezét. Te tudod, mire van szükségünk. Légy közel hozzájuk, koronázd meg őket kegyelemmel és irgalmassággal. Akiknek már kinyilatkoztattad magad Isten fiaként, a megmentés, a gyógyulás, a szabadítás, az áldás által, azoknak most is nyilatkoztasd ki magad emberfiaként, a te szent ígét proféták kinyilatkoztatása által. Ó, dicsérünk téged, imádunk téged, szívünk újong, örvendezve és imádozott tanúsít neked, mert te nagy dolgokat cselekedtél, eltávolodottad az idők függönyét, és megengedted, hogy betekinthessünk a te megváltási tervedbe. Ezért örvendezik szívem neked, te nagy uralkodó. Halleluja! A te csodálatos és szent nevednek. Amen.